A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Regős Gábor, a századvég gazdaságkutató vezető elemzője.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Amiket a hallgatók is hallják, nyilvánvalóan telefonos interjú van, de hát ez a kialakult helyzetnek tulajdonítható, ugyanakkor természetesen a beszélgetésünk minősége remélhetőleg semmit sem ront ez a vétel. Nézzük is a legfontosabbak egyikét talán, hogy mikor állnak rendelkezés azok a számok, amelyek reprezentálják, hogy a 2020-as esztendőt gazdasági szempontból hogyan és miként zártuk nagyjából, mekkora minusszal.
Ezek a számok fokozatosan fognak jönni, fokozatosan érkeznek be. Talán a legfontosabb az a GDP, de ennek is több becslése van, még azért a legkorábbira is több, mint egy hónapot várnunk kell, és olyan február vége, március eleje felé jön ki az a becslés, ami már részletesen is megmutatja majd nekünk, hogy az egyes ágazatok hogy teljesítettek, és lesznek olyan statisztikák, folyófizetési mérleg, államháztartási hiány, amikre még egy kicsit többet március végéig kell körülbelül várnunk. Ekkor már azért nagyjából adhatunk egy, mondjuk, hogy teljes képet arról számszerűsítve is, hogy mekkora károkat okozott a tavaly évben a vírus.
A századvég becslései szerint milyen számok kerekednek ki?
Hát sajnos itt lesznek nagy számok, tehát a GDP visszaesésére 6,1%-ot becsültünk a 2020-as évre. Ezenből az egyes összetevők elég különbözően alakultak. A háztartások fogyasztási kiadása például a számításaink szerint 2,85%-kal esetett vissza, míg a beruházás ennél jelentősebb mértékben 10,95%-kal. Államadósságra egy 80% fölötti értéket számítunk, GDP arányos hiány 8-9% körül lehetett, infláció 3,3% körül alakulhatott, munkanélküliségi ráta 4,2%, talán ezek a legfontosabb számok.
Miért belemennénk a részletekbe, ezek a számok egyébként mennyire lógnak ki a európai térképről, vagy egyébként nagyjából ilyen moderált makrogazdasági számok, mármint a helyzethez képest, amiket itt felsorolt?
Hát az európai térképről azért nehéz lenne kilógni, hiszen annyira nagy a szórás az egyes országok között, hogy tényleg van, ahol minimális összeesés van, van, ahol azért ennél jóval nagyobb. Azt mondom, hogy átlagosnál kicsit jobb számokról beszélhetünk majd. Persze, ha megnézzük a lengyel visszaesés, például kisebb lesz ebben, mint a magyar, tehát nem lehetünk magunkkal teljesen elégedettek, de elégedetlennek sem kell lennünk, azért messze nem a legrosszabbak között vagyunk.
Varga Mihály pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a gazdasági élénkítő programok apropóján a visszaesés 2020-ban tompítottabb lesz, pontosabban moderáltabb lesz, mint amire korábban elemzők számítottak. Ez tényszerűen valószínű, hogy így lesz?
Ugye nem is ezt mondta, hogy annál tompítottabb, mint amire az elemzők számítottak, hiszen az elemzők gyakorlatilag folyamatosan rontották az előrejelzésüket. Ugye még márciusban, amikor beszélgettünk, akkor még arról beszéltünk, hogy mi már visszaesést vártunk, de sokan így még a PM sem várt visszaesést. És ugye akkor még az Európai Bizottság egy 7%-os visszaeséssel számolt. Inkább arról lehet itt beszélni, hogy nem lesz akkora visszaesés, mint lett volna, vagy lehetett volna, hogyha nem lettek volna kormányzati intézkedések. Ezt a PM számszerűsítette is, azt mondta, hogy kb. Kétszerekkora lett volna a visszaesés, hát ezt így nehéz megbecsülni, de talán valami ilyesmi elmondható.
Hát akkor nézzük egyébként a gazdasági élénkítő intézkedések, vagy gazdaság segítő intézkedéseknek a lelkét, úgy első körben ámblok, mennyire hasonlított a magyar kormánynak a pozitív beavatkozása a költségvetési megközelítésből más európai uniós országokéhoz, akkor, amikor egyébként tavaly tavasszal nyilvánvalóan váltak az intézkedések?
Nyilván nagy csodák nincsenek. Tehát van véges számú intézkedést lehet gyakorlatilag kombinálni. Egy-két új dolgot ki lehet találni, de ha valaki valami nagyon jót kitalált, előbb-utóbb valaki úgy is lemásolja. Tehát ezért mondom, hogy csodák nincsenek, ezeket lehet kombinálni. Én beszélhetünk a fiskális és beszélhetünk a monetáris politikáról. Talán a monetáris politika egy kicsit egyszerűbben lerendezhető, de Magyarországon sem, és talán más országokban sem egy-két kivételtől eltekintve nem tudtak érdemi lazítást, legalábbis konvencionális módszerekkel a jegybankok végrehajtani. mert ugye az előző válság után elmaradt a kamatok megemelése, ugye Magyarországon különösen is, eurózónában szintén. Ugye az Egyesült Államokban vagy más kelet-európai országokban azért jobban volt lehetőség lazításra, de most ebben a válságban itt kisebb volt a terep, bár tegyük hozzá, hogy másképp a jegybankok azért segítették a gazdaság helyreállítását. Itt gondolhatunk az NHP hajrára Magyarországon, gondolhatunk eszközvásárlási programokra, tehát azért voltak módszerek.
Akkor térjünk át a fiskális vonalra.
Így van, térjünk át a fiskális vonalra. A fiskális vonalon, ugye ami népszerű volt a Kurzarbeit, ez nagyon sok országban volt, hitelprogramok, garanciaprogramok, ilyen németeknél is előjött, még talán előbb is, mint Magyarországon a tőkeprogramok, tehát bajban lévő vállalatokba bevásárolni, bajban lévő ágazatoknak támogatást adni. Ugye amiben talán sok helyen különbség volt, hogy munkahelyeket támogatni, vagy fogyasztást támogatni, de Magyarország talán inkább a munkahelyeket támogatta, tehát nem az volt a cél, hogy segélyek legyenek, ingyen pénz legyen, ugye ebből azért elég sok vita is volt. Nagyjából ezeket az intézkedéseket lehet kiemelni. Ami Magyarországon még nagyon fontos volt, más országokban is azért megjelent, ugye volt, ahol jobban volt, ahol kevésbé, de ebben talán zászlóshajók között is volt Magyarország, az a hiteltörlesztési moratórium. Ez pont azért lehetett Magyarországon ennyire előremutató és ennyire fontos, mert nálunk a 2008-2009-es válságban ez egy nagyon mélyreható sebet okozott, tehát ott ugye a hitelproblémát 5 évig kitartottak.
Nagyjából egyébként ennél a témakörnél maradva mi voltunk az elsők, nem? Ha jól emlékszünk, akik egyébként bejelentették a hiteltörlesztési moratóriumnak a lehetőségét.
Hát mindenképpen az elsők között, hogy most elsők vagy nem elsők, azt nem tudom, de ugye ezt nem is minden ország alkalmazta, tehát nem volt annyira széles körülön elterjedt talán, de volt az utána máshol is.
Na hát ugye ennek apropóján is azért elő-elő jöttek a szirén hangok. Mikor lehet egyébként tisztán látni majd a hiteltörlesztési moratóriumnak a végét már, mint ami esetleg a bankokra gyakorolt hatást jelenti?
De a bankokra gyakorolt hatást azt soha nem fogjuk abból a szempontból látni, hogy nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha. Tehát nem tudjuk, hogy mennyi hitel dőlt volna be, hogyha nem lett volna a moratórium, és nem látjuk nem csak azt, hogy mennyi hitel dőlt volna be, hanem hogy milyen makrogazdasági hatásai lehettek volna, tehát hogy mennyire esett volna vissza jobban a fogyasztás. Ami érdekes lesz, hogyha megszűnik a moratórium, tegyük hozzá, hogy az egy jó állapot lenne, hogyha már megszűnhetne, hiszen akkor már sok mindenen túl lennénk, akkor hogyan ugrik meg a nem teljesítő hitelek aránya, reméljük, hogy azért nem nagyon.
Mit jelent egyébként a bankok apropóján a jövedelmezőség tekintetében ez? Lehet-e már ezt tapasztalni a számokban?
Hát ugye végleges banki számaink 2020 vonatkozásában még nincsenek, GDP-ben nem nagyon jelentett ez problémát a bankoknak. Itt megint egy összetett kérdésről van szó, hogyha azt látják, hogy bedőlnek a hitelek, arra tartalékot kell képezni, az veszteség, tehát az se jó. Nyilván, hogyha nem törlesztenek, az se feltétlenül jó, bár ez gyakorlatilag olyan, mintha új hitelt helyeznének ki, hiszen akkor, amit most fizetnek, nének be, azt később fizetik be. Tehát ez egy összetett kérdés. Ugye azt láttuk azért itt, hogy a bankok nem nagyon tiltakoztak, tehát nem mondták azt, hogy ne legyen, nyilván itt a MNB-vel azért lehetnek háttérmegállapodások, hogy akkor milyen könnyítéseket kapnak esetleg.
De bevezetőben szóba került, hogy nagyjából, mármint a századvég 6,1%-os mínusszal szám a GDP visszaesés tekintetében. Ez azért nagyon hasonlít a 2008-as, 2009-es teljesítményre. Milyen párhuzamokat lehet még vonni a több mint 10 évvel ezelőtti világgazdasági válság apropóján, mármint ami a magyar gazdasági folyamatokat illeti?
Vannak párhuzamok és vannak különbségek nyilvánvalóan. Akkor is egy egész világot érintő válságról beszélhetünk, hogy akkor más eredetű volt a válság, és ennek más lefolyást is jelentett, hiszen ha belegondolunk, akkor egy pénzügyi válság volt, most egy egészségügyi válság van, és így kívülről folyamatosan jönnek a sok hatások a gazdaságra, tehát nem olyan egyszerű a kilábalás, persze sok mindent tudtunk abból tanulni. Ugye a magyar gazdaságot azért talán valamivel jobb állapotban érte, gondolhatunk arra, hogy az államadósságunk csökkenőpályán volt, hogyha alacsony nem is volt, gondolhatunk arra, hogy a foglalkoztatás magas volt, tehát voltak azért pozitívabb helyzetek, pozitívabb állapotok, de persze azt nem mondhatjuk, hogy nem érinti Magyarországot, vagy ne lennének súlyosak a hatások. Annyira súlyosak nem lesznek reményeink szerint, és nem lesznek hosszan elhúzódóak, mint 2008-ban, illetve a másik, hogy azért Európai Uniós összehasonlításban most majd vélhetően, hát nem azt mondom, hogy jobban jövünk ki, mert jól nem jövünk ki, kevésbé rosszul jövünk ki, nem az utolsók között leszünk, nem kell IMF hitelhez fordulni, nem leszünk utolsók a foglalkoztatásban, de hát persze jobb lenne már a helyzeten túl lenni, és tényleg utólag értékelni, hogy mi történt, hogy történt, és a kilábalás fázisában lenni, de hát itt még nem tartunk.
Melyek voltak a beszakadó és a nyerő ágazatok 2020-ban?
A beszakadó ágazatok, hát szerintem sok újat nem tudok már mondani, turizmus, szállítási szolgáltatások, szórakoztatóipar, kereslet miatt építőipar, tehát olyan ágazatok, amelyeknek a működését gátolták, akadályozták jogszabályilag, vagy ugye ahol nem volt kereslet. Ami jobban alakult, pénzügybiztosítás, nyilván egészségügy, kiskereskedelmek is nagyon sok része nyertesnek tekinthető, tehát ott ugye a harmadik negyedéves adatokban összességében is mutatkozott növekedés. Tehát összességében talán a információ kommunikáció, tehát az informatikai ágazat, tehát azért voltak nyertesek, de összességében nem ez volt persze a jellemző.
Azt lehet már tudni, hogy az ipar hogyan teljesített? Fontos ágazatról beszélünk, különösen a feldolgozó ipari vonatkozásban.
Ja, az ipar az változékonyan teljesített, tehát a tavaszi leállás nagyon megsínlezte. De amikor tavasszal leállt az ipar, akkor az áprilisi adat az egy több mint 35, majdnem 37%-os visszaesést mutatott. Ehhez képest szeptemberben, októberben már egy minimális növekedés látszott a számokon. Nem mondom azt, hogy nagy, de minimális, tehát már látszódott valamilyen helyreállás.
Szóba került a jegybanknak a növekedési hitelprogram Hajrá része. Köztudomás, hogy 2008-2009-ben volt egy credit crunch, egy nagy hitelbeomlás. Ezt hivatott lett volna kivédeni, vagy pontosabban ugye ez volt a funkciója az NHP Hajrának. Mennyiben nyújtott ez segítséget a magyarországi társaságok, vállalkozások részére?
Ja, a 2008-2009-es időszak ebből a szempontból nem feltétlenül azért volt más, hogy nem jutottak hitelhez, nem is jutottak hitelhez, de igazából utána következő években és akkor sem, hát olyan rossz tapasztalatai voltak mindenkinek, hogy nem mertek, nem akartak hitelt felvenni. Hát mindenkinek volt olyan ismerőse, aki megégette magát, vagy megégette a cégét a devizahitelekkel. Most azért a hitelfelvételiket nem zuhant így be, de EHP ezt abban segítette, hogy tudott olcsó forrást adni a cégeknek, mivel ez a, sok esetben beruházása, sok esetben a túlélésre ment el. Tehát mindenképpen azt viszont segítette, hogy a hitelpiac nem tűnt meg létezni.
Azt tudjuk, hogy a magyarországi háztartások megtakarítása gigantikus, mármint az éves gazdasági teljesítményhez képest is nagy, de mi a helyzet a vállalkozások vonatkozásában tekintettel arra, hogy itt szóba került az iménti percekben, hogy mely szektorok fogtak teljesen padlót, meddig tudják kibekelni ezeket a kemény hónapokat?
Hát itt valószínűleg a tavaly évben ugye sok pozitívumról nem számolhattunk be, tehát azért amikor márciusban érkezett a vírus, a vállalkozások többségének volt valamekkora tartalék, ez a tartalék azért eléggé különböző lehetett, tehát nyer keresek is konkrét számokat.
Hát addig is, ugye azt mondják, a budapesti idegenforgalmi, turisztikai és étteremből, szolgáltatásból élő vállalkozások, hogy égetik a milliókat.
Így van, pontosan, tehát ugye, aki nem tud dolgozni, akinek nincs bevétele, az azért nem. Tehát annak előbb-utóbb elfogynak a tartalékai. Körülbelül a cégeknek több mint egyharmad olyan 40%-a mondta azt, hogy a járvány kitörésekor olyan 2-3 havi tartalékkal rendelkezett, 1/4, 4-6 havival, és 17-18%-ok mondta azt általában a felméréseink szerint, hogy több mint 6 havi tartalékkal rendelkezett. Ilyen 5-6-7% körül alakult azok aránya, akik azt mondták, hogy egyáltalán nem volt tartalékuk, persze lehet, hogy ott már meg is szűntek. Tehát valamekkora tartalék azért volt a cégeknek. Hogy ebből mennyit kellett felhasználni, ez azért szektoronként elég különböző volt. Ugye voltak cégek, akik köszönik szépen tudtak folyamatosan működni, voltak cégek, akiket hát érintett pár hetes, pár hónapos egy-két hónapos leállás, és hát voltak, vannak olyan ágazatok, akik most is küzdenek, most sem tudnak még rendesen működni, tehát nagyon különböző lehet a kép.
Maradván ennél a témakörnél, mennyiben nyújt segítséget az állami mankó? Mert köztudomásul, hogy a napokban jelentették be a pénzügyminisztérium képviseletében, hogy 3 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett. Ugye viszonylag támogatásokról beszélünk a érintett szektorból, itt egészen pontosan ugye a éttermek, idegenforgalmi vállalkozások, különböző szolgáltatások, amit ide kapcsolódóak jelentkeztek.
Valamikor a segítséget természetesen jelent, tehát tudja mérsékelni azért az elbocsátásokat. Ugye látjuk azt is, hogy a munkaerőpiaci adatok nem olyan rosszak, tehát nincs szó elbocsátási hullámról azért, vagyis hát sokan amiket elbocsátottak, el tudnak helyezkedni máshol. Tehát valamekkora segítségnek valamekkora segítség, de természetesen az lenne a legnagyobb segítség, vagy az lenne az optimális állapot, hogyha tudnának a cégek működni, tehát nem ilyen csúnyán mondva lélegeztetőgépen kellene túlélniük. Meglátjuk, hogy erre mikor lesz lehetőség.
Egyébként ez mennyire speciális kelet-közép-európa jelenség, hogy nincs túl sok tartaléka az érintett cégeknek, ha lehet így fogalmazni?
Erről nem nagyon vannak nemzetközi felmérések, mert én nem ismerek most ilyet kapásból, de hát ha egy cégnek sok pénze van, akkor azt nem tűnik túl logikusnak, hogy ott tartsa tartalékban, tehát akkor azt vagy ki tudja fizetni, hogy osztalékban, vagy beruházásra tudja fordítani, tehát valószínűleg ez azért nem helybeli sajátosság, nyilván az arányok eltérhetnek.
Egyébként, és ugyancsak maradunk itt ilyen európai összevetésben, ugye a gazdasági társadalmi sok szempontjából hogyan lehet reprezentálni a magyarországi folyamatokat, tehát mennyire tudtunk erre tudatosan felkészülni, mármint ami jön a második hullámra, az első hullám után természetesen.
Ugye nehéz felkészülni, hogy Magyarországon talán a második hullám jóval súlyosabb is volt, legalábbis az egészségügyi hatásokat figyelembe véve, a gazdasági hatásoknál pont, hogy az első hullám vert nagyobb hullámokat, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki.
Ezt már lehet így definiálni, hogy az első hullám volt az erősebb, nem gazdasági szempontból, mint a második?
Hát azért azt látjuk, hogy most járunk boltba, nyitva is vannak a boltok, bejárunk néha dolgozni, tehát nincsenek olyan elbocsátási hullámok, persze sokan dolgoznak ugye home office-ban, tehát vannak azért hatások, de nem látjuk azt, hogy egy hetekre, hónapokra leállnának cégek, leállnának gyárak, mert nem kapnak alkatrészt, tehát egyelőre a gazdasági szempontból nem mondom azt, hogy megúszuk, de kisebb károkkal úszuk meg a második hullámot. Ugye itt pont ez az, hogy már a vállalkozások sok mindent megszoktak, nincs az a sok hatás, nem arról van szó, hogy nem jön be Kínából az alapanyag.
Van még hátra a műsor első részéből egy pár percünk egyébként, ugye továbbra is maradván a megtakarítás tartalékolás területén, meddig lehet kiúzni ezeket a kemény hónapokat, tekintettel arra, hogy már a brit koronavírus helyzet azért aggodalomra adhat okot.
Hát igen, mert ugye nem ismerjük azért pontosan, hogy mi történik, és milyen kapcsolatban van ez egyéb tényezőkkel. Azért azt gondolom, hogy a vállalkozásoknak már nincs túl sok tartalékuk, ha egyáltalán van még bármennyi. Tehát ugye mostanában kell a kormányzatnak döntenie az intézkedések meghosszabbításáról, vagy meg nem hosszabbításáról. Minden hosszabbítás azért várhatóan egyre nagyobb károkat okoz.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek hírek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést a 2021-es várakozásokkal kapcsolatosan.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.